Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását a népek előtt, megjelentette az ő igazságát. Amen. Testvéreim, magasztaljuk, mint magunk is, a 98. Zsoltár első verszakával Istenünket. Foglaljuk el helyünket, 162. dicséretünket keressük meg, énekeljük el mindegyik versszakával, 9 versszaka van ennek az éneknek. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom a Királyok könyvéből, a Királyok első könyvéből, a 18. részből, a 20. verstől olvasom Istenünk igéjét. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyére. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Baál prófétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra. De tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát. Rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Azután így szólt Illés a Baál prófétáihoz. Válasszatok ki egy bikát, és készítsétek először el ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik juttatott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baál nevét reggeltől délig. Ó Baál, felelj nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az ortál körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevágták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang, nem felelt és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek, jöjjetek ide hozzám, és oda ment hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint. Jákobhoz szólt így az Úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát és rárakta a fahasábokra, majd ezt mondta, töltsétek meg a négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra, meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg az a nép, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az Isten, és Te fordítsd vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta nekik, ragadjátok meg a Baál profétáit, senki sem menekülhessen el közülük. És megragadták őket. Illés levitte őket a Kison patak mellé, és ott lemészárolta őket. Ezután Illés azt mondta Ahábnak, menj föl, egyél és igyál, mert eső zúgása hallatszik. Aháb fölment, hogy egyék és igyék, Illés pedig fölment a Kármel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé szorította. Így szólt a szolgájához. Menj föl és tekints a tenger felé, az pedig fölment, és arra tekintett, majd ezt mondta, nincs ott semmi. Illés ezt mondta, menj vissza 7-szer. 7-szerre ezt mondta a szolga, most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik fel a tengerből. Ő azt felelte, menj el és mondd ezt Ahábnak. Fogj be és menj le, míg föl nem tartóztat az eső. Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett. Aháb harci kocsira szállt, és Jezreelbe ment. Az Úr keze pedig Illéssel volt, és felövezte derekát, Aháb előtt futott a Jezreelbe vezető útig. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged mai vasárnap reggelünkön is, hogy eljöhettünk a te hajlékodba. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ismered szívünk mozdulásait, és te indítod a mi életünket szabadon ide, oda. Neked van egyedül hatalmad arra, hogy szívünk vágyai és indulatai, bűnös szándékaink felett uralkodj. Add nekünk a kegyelmed, és azt, hogy szeressük, amit te parancsoltál. Engedd, hogy azt kívánjuk, amit te ígértél, hogy a jelen való világ változásai és lehetőségei között odafordítsuk szívünket, ahol örökös örömöt találunk, ami Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Igédben erről olvastunk. Egy nép odafordította szívét, mert te megjelentél, megmutattad hatalmadat. Arra kérünk most is, hogy gyászos vagy éppen örömteli hetünk után fordíts hozzád a mi szívünket. Te látod, Urunk, hogy mennyi minden van benne, fájdalom, kétségbeesés, aggódás, betegségtől való félelem, erősödésnek öröme. Kérünk, jelenj meg, és maradj velünk, ne csak ebben az egy órában, hanem életünk minden idején. Jöv el, Szentlélek, Úristen, védj lakozást a mi szíveinkben. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 512. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Kedves testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni, írva található felolvasott igerészben, a Királyok első könyvében, a 18. részben, a 38. és 39. versekben. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: az Úr az Isten, az Úr az Isten. Amen. Kedves testvérek, amikor család látogatásra érkezik az ember, akkor sokszor látja és sokszor tapasztalja azt, hogy fiatal szülők mennyi mindent meg nem tesznek az ő gyermekükért. Hány és hány külön foglalkozásra iratják be őket. Egyik szülő szinte csak azt a feladatot vállalja a családban, hogy hozza és viszi a gyermekeket, és közben pedig azok a szavak és azok a fogadalmak, amelyekkel elindultak, akár a házasságkötés pillanatában, akár gyermekük születésekor, vagy gyermekük keresztelőjekor, mind-mind feledésbe mentek. Sokszor találkozom egy másik dologgal is, Pomázon és Csobánkán, megmondom egészen őszintén, hogy értetlenül állok előtte. A napokban is kaptam egy nagyon kedves levelet. Ez a kedves levél arról szól, hogy egy fiatal testvérünk néhány évvel ezelőtt elköltözött a mi vidékünkről, és szeretné kérni, hogyha van egy mód és lehetőség, akkor igazoljuk az ő keresztségét és az ő konfirmációját. És leírja ez a fiatal testvérünk, hogy amióta ők elköltöztek, annak a gyülekezetnek a tagjai, ahová mentek, de mégis vele kapcsolatban eszembe jutott, mert egy mondatot leírt, hivatkozva a gyülekezetünk ifjú presbiterére, mint egyik legjobb barátjukra, az a tény, hogy abból az ifiből, amely ifi nem is olyan régen itt, ebben a kertben megemlékezett múltjáról, nagyságáról, amelyben a tagok szolgálói voltak a mi gyülekezetünk közösségének, hányan és hányan feledkeztek meg arról, hogy őket az Isten megszólította és elhívta. Találkozunk velük, és elmondják, hogy már nem járnak gyülekezetbe, már nem olvassák az igét, már nem is nagyon imádkoznak. Valahogyan ennek a pozitív történetnek az olvasása engem most a negatívum meglátására indított. Pedig valami jól indult. Minden megvolt az induláskor. De szépen lassan, ahogyan talán elkerültek otthonról, ahogyan munkába álltak, ahogyan megházasodtak a fiatalok, valahogyan Isten elvesztette a jelentőségét. Mint hogyha igazzá vált volna a szívükben kimondatlanul is, nem lehet két urat szolgálni. Nem arról van szó, hogy ők látványosan megtagadták volna az Istent. Nem arról van szó, hogy ők csalódtak volna. Csak megjelent az életükben egy másik Úr is. Egészen lassan, szépen fokozatosan, nem annyira látványosan. Ők nem a tékozdó fiú történetében leírt kisebbik fiú életét járják be. Ők nem csaptak oda az asztalra: atyám, add ki a vagyon rám eső részét. Ők nem fordultak látványosan el. És mégis hiányzik életük közepe. Hiányzik az Isten. Hogyan is van ez, kedves testvérek? Ebben az esztendőben, amikor a tanítványságot állítottuk a középpontba, azt az utat, amelyet Jézus Krisztus parancsolt az övéinek, menjetek, legyetek az én tanúim, először Jeruzsálemben, utána Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Ezen az úton, amelyen járunk, nagyon sokan beálltak már a munkába, nagyon sokan vállaltak már szolgálatot, nagyon sokan mentek, és észrevétlenül, szinte felfoghatatlanul, szívükbe belopódzott egy másik úr, helyet kapott egy másik Isten. Egészen egyszerűen Illés története ezeknek az embereknek szól. És Illés arra mutat rá, hogy nem lehet két urat szolgálni. Persze akkor, melyiket szolgáljon? A kezdet mindig virágos, és mindig szép. Nem tudom, hogy valaha átgondoltatok-e már, vagy a magyarázatos bibliátokban, ha van ilyen, akkor megnéztétek-e már, hogy mit jelent Kármel neve. Kármelről nekünk mindig a felolvasott igének vérontása jut eszünkbe. A küzdelem, a harc, hogy Illés ott győzött. Közben pedig ennek a hegynek, ennek a területnek az a neve, hogyha visszafordítjuk, hogy gyümölcsös kert, virágos kert. Dávid óta izraeli és vegyes uralom alatt állt. Két kultusz is folyt itt. Ezért jön Illés ide, és itt hartja végre az Isten ítéletet. Mondhatnánk azt is, hogy volt ott Isten tisztelet korábban, de már nincs. Halljátok a történetből, helyre állítja az Úr oltárát. Azaz folytott valami, az Istennek tetsző dolog, az Istennek kedves. És mégis az enyészet ledöntötte a helyéről a köveket. Az elmúlt idők szép emléke csupán az Isten. De már nem reális hatalom. Már nem számolunk vele. Valamikor az ifjúság idején még szép volt, jó volt, zengtük neki az éneket, a hallelúját, elindultunk, de ahogyan az ember találkozik a gondokkal, a gyötrelmekkel, a bajjal, a betegséggel, hol vagy, Uram? Illés felmegy a gyümölcsös kertbe. Nem arról van szó, testvérek, hogy ott és akkor, bár a végkifejlet mégiscsak az, hogy hangosan megtagadták az Urat, hanem arról van szó, hogy már nem bíztak benne. Az Úr mellett megjelent Bál, a pogány kultusz, a pogány istenség, és az ő szolgálatába álltak. Rejtve, tisztázatlanul. Vajon, testvérek, nem jelenik-e meg így a mi életünkben az idegen Isten követése? Vajon nem jelenik-e meg a mi életünkben ilyen észrevétlenül, csalárd módon a pogányság vagy új pogányság? Sokkal rosszabb, szinte mondhatnánk azt, mint az első. Sokkal rosszabb, mint akinek nincs Istene. Sokkal rosszabb, hiszen két urat akar szolgálni, és sokkal veszélyesebb is, mert tisztázatlan, hogy ki az Úr az embernek az életében. Eszembe jut Jézus története, bizonyára mindannyian ismerjük és hallottuk már a bevonulás, akkor, amikor Jézus bemegy a templomba, megtisztítja a templomot. Megragadja a művészeknek is a képzelő erejét, ahogyan Jézus kikergeti a kufárokat a templomból. Elmondjuk mi is az igét, ahogyan Jézus tanít és bátorít bennünket. Az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. El kell mondanom, testvérek, talán lehet, hogy először, de biztos, hogy nem utoljára, Jézusnak elsősorban nem avval volt baja, hogy a templomban az áldozathoz szükséges dolgokat megvásárolhatták, hanem avval volt baja, hogy a templom elveszítette eredeti funkcióját. Mi történt ugyanis? A zarándokok érkeztek, és egyre többen érkeztek. A pénzváltók és az áldozati állatot árulók nem fértek már el abban az udvarban, amely udvarban megjelenhetett Isten népe, a férfiak. Az áldozatot bemutathatták. Olyan sokan voltak. Milyen örvendetes, nem, testvérek? Megtelik a templom tér emberekkel. És akkor a kufárok, a kereskedők egy udvarral hátrébb szorultak, méghozzá a pogányok udvarába. És elfoglalták az ő helyüket. Azaz a missziónak nem adtak teret és lehetőséget. Folyt minden szépen a templomban. Jöttek az emberek, a kultusz zajlott. Jöttek a hívő zsidók, bemehettek az oltár elé és áldozhattak. De az ő küldetésüket, Isten választott népének küldetését, hogy benned áldatik meg a föld minden népe, elveszítették és elfelejtették. A pogányokat már nem engedték közel az Istenhez. Mint hogyha kirekesztette volna a mi Urunk őket a megtérésből. És erre mondja Jézus, hogy ezt nem lehet. Ti összecseréltetek valamit. Hát az az udvar éppen azoknak az embereknek kellett volna, akik soha az életben nem találkoztak Isten szeretetével és kegyelmével. Ti pedig oda engedtétek a kufárokat, a kereskedőket. Valami jónak indul, valami nemesen kezdődik, és a legrosszabb lesz. És a leplezetlen valóság, amiről Jézus beszél, amiről Illés beszél, hogy elfelejtettétek, hogy hol vagytok, hogy mi végre jöttetek, hogy mire küldött titeket az Isten. És ebben a helyzetben, a két úrnak való szolgálat helyzetében Illés egy javaslatot tesz. A javaslat így szól, tartsunk egy próbát. És ez tetszik mindenkinek. A nép, amikor bizonytalanná válik, hogy melyik az igaz Isten, most meggyőződhet a saját szemével. És persze, valljuk meg őszintén, hogyha ebben a helyzetben lettünk volna mi, akkor mi is helyeseltük volna. Hiszen kényelmes és látványos is mindaz, amit Illés ajánl. Ebből minden kiderül, mondhatnánk. Nagyon szépen leírják a Kármel-hegyi ítélet versei, ahogyan a Baál proféták megpróbálnak erőlködni, kultikus tánccal, magukat vagdosva, révületbe esve, megszólítani az ő istenüket, és itt olvassuk azt az igét is, hogy meddig sántikáltok két felé, nyilvánvalóan ez valamilyen kultikus táncot is jelenthetett, ide léptek, oda léptek, de egészen egyszerűen be kell látniuk, hogy az, akiben hittek, nem Isten. Ő nincs, mert nem felel. Néma. Tudjátok, hányan vannak, akik néma isteneket szólítanak még ma is? Hát, ha felel, hát, ha csodát tesz. Hány és hány ember látom, vagy láttam én saját családomban, és amikor megjelenik a betegség, akkor mindent kipróbálna azért, hogy meggyógyuljon. Ó, találkoztam én avval a nénikémmel, aki eljárt Nagymarosra, a szeretet egyházához, Gyurcsók úrhoz, hogy majd ő meggyógyítja. Ahhoz a Gyurcsók Józsefhez, aki először Krisztus nevében akar gyógyítani. Amikor ott voltunk Szokolyán, akkor Koppány reinkarnációjának gondolta magát, és sámán dobokat ütögetett. Ó, de sokan vannak, akik följárnak dobogókőre, vagy más energiát sugárzó dombokra, szalmaszába kapaszkodnak. Döbbenetes, hogy ez mennyire így van nem csak Illés idejében, hanem ma is. Szalmaszába kapaszkodni, elveszíteni mindazt, amit senki sem tarthat meg, de nem megnyerni mindazt, amit Jézus Krisztusban megszerezhetünk, az életet. Ugye értitek az igét? Jézus mondja, hogy senki sem tarthatja meg az ő életét. De aki elveszíti az ő életét, én értem és az evangéliumért, az megtalálja és megtartja. Mert Jézus megszerezheti számunkra. Szalmaszálba kapaszkodó életek ordítanak, üvöltenek. Nem csak betegek. Beteg házasságok, beteg gyermekek, akiknek a lelkük sérült, szalmaszálba kapaszkodnak. Szülők mesélik, hogy fiatal gyermek egyik hétről a másikra a televízió rabja lesz. Hősként akarja leélni az életet, mert ezt tanulta. Másik szülő panaszkodik, én ezt soha nem mutattam a gyermekemnek, honnan veszi ezt a viselkedési mintát? Ez lehetetlen. Szalmaszál. Elveszíteni az életet, amit senki sem tarthat meg, de nem megnyerni azt, amit Jézus megszerez. De ekkor jó, hogy valaki figyelmeztet. Hillés elkezd könyörögni az Úrhoz, és mint az atyák Istenét szólítja meg. Nézzétek, milyen csoda! Hillés bekapcsolja a népet, a gyötrődő népet, a kétfelé sántikáló népet a múltba, amikor még megvolt az Isten. Ő az atyák Istenét szólítja meg. Ezzel egyúttal emlékezteti, és figyelmezteti is őket. Elmondja annak az embernek, akinek a kezdete jó volt, akinek a kezdete virágos kert volt, hogy lehet visszatérni. Amikor még megvolt az Isten. Jó, hogy van a hitnek olyan része, amelyben az Isten számunkra nyomokat hagy. Jó, amikor ezeket a nyomokat mi magunk adhatjuk. Jó, akkor is jó, hogyha utána összekeveredik minden. Akkor is jó, hogyha két urat szolgáltam, és ezt már bánom. Akkor is jó, hogyha Áhab módjára, a szeretet királya módjára már a feleségemre hallgatok csupán. De Isten szólíthatom. Tudjátok, testvérek, mi szülők mindannyian. Mi magunk abban a helyzetben vagyunk, hogy a gyermekeinknek nem tudunk hitet adni. Ez kétségtelen. De egy gyülekezeti emléket, egy gyülekezeti életről szóló emléket, igen. Egy olyan emléket, amely majd vezetheti. Nem fogja megtartani. Félre ne értsétek. Nem ez az üdvösség. De hogy ott van a szívében, annak a követési lehetősége is, amit mi eléjük éltünk, ez biztos. Mert higgyétek el, hogy az Isten munkálkodik. Higgyétek el, hogy az Isten egyedüli Úr. Higgyétek el, hogy az Isten megjelenik. Azt olvastuk a felolvasott igében, hogy akkor lecsapott az Úr, akkor megemésztette az Úr tüze az áldozatot. Különös ez a hatalom, mert nem csak arról van szó, hogy az áldozati állatot emésztette volna meg a fát, hanem a környezetét is. Mert él az Isten. Neki van hatalma. Keresztény emberként nem az utolsó szó az aggódásnak a szava. Hányszor van úgy, testvérek, hogy mi elgondoljuk a saját fejünkben, hogy mi mit fog követni a saját beszédünkben? Hányszor van úgy, hogy nekünk kell megvédeni az Istent, és azt gondoljuk, hogy ez a mi feladatunk? Mint hogyha ő távol lenne, mint hogyha ő nem lenne jelen az embernek az életében. Pedig ez nem így van. Isten közel van, mert ő él. Ő nem hallgat. A legnagyobbat kínálja nekünk, a saját jelenlétét a mi életünkben. Egy püspök mesélte földi lelki pásztorának a következő történetet. Amikor segédlelkész volt, és egy idős haldoklóhoz hívták, hogy imádkozzon mellette, vigyen úrvacsorát, a család felkészült. Várta a tiszteletes urat. Előkészítettek mindent, a szobát rendben hagyták, az idős ember ott feküdt az ágyon, szépen kitakarítottak, utána a konyhában megterítettek egy kis szeretett vendégségre, a tiszteletes úr ne éhezzen, és időközben ők megbeszéltek mindent. No, nem azt, hogy hová megy éppen az idős testvér, hanem hogy kié legyen az örökség. Ott a haldokló mellett a család megbeszélte, ez a tiéd, ez az enyém. Aztán képzeljétek el, testvérek, az idős ember meggyógyult. No hát, ezek után elkerülték a papot, hiszen nem erről volt szó. Ők nem ezért hívták. Nem ezt várták tőle. A faluban nem ez a hír járta, hanem az, ahova a tiszteletes úr megy, oda legközelebb majd már temetni is fog. De az illető meggyógyult. Pedig, testvérek, ne csodálkozzon senki azon, hogyha valaki az Istenhez fordul, akkor találkozik az Istennel. Ez volna a legtermészetesebb. Nem arról van szó, hogy az Isten minden kérésünket teljesíti. Nem arról van szó, hogy az Istennel volt találkozás mindig a mi szívünk vágyának megfelelőt adja. Nem így szeretném magyarázni ezt a történetet. Csak ne ijedjetek meg. Ha keresitek az Istent, akkor találkozni fogtok vele. Személyesen fog bemutatkozni nektek. Az ő élő valóságát, a feltámadás és örök élet evangéliumát fogja adni. Ebben bízzunk. Azt mondja Illés, hogy ez történik most itt. Ti azt gondoltátok, hogy lesz, ahogy lesz. Jó lesz ez a próba. A látványos, cirkuszi mulatságnak is szép. De avval nem számoltatok, hogy megjelenik itt az Isten. Íme most ez történt. Van ennek a történetnek az Istennel való találkozásban és az Isten megjelenésében egy sokak számára vitatott rész, amelyet szeretnének kiiktatni az Ószövetségből, szinte meg nem hallani, ez pedig az ítélet, amely hozzátartozik ehhez az igéhez. Engedjétek meg, hogy hadd húzzam alá, hogy nem arról van szó, hogy gyilkolásra tanít bennünket az Isten. Nem azért van leírva, hogy a hit milyen káros is lehet. Olvassuk ezeket a kritikákat. A leírás azt mondja, hogy az, aki felébredt, aki találkozik az Istennel, az nem akar többé kétfelé sántikálni. Hogyha Baál megöli a mi hitünket, tönkreteszi az Istennel való kapcsolatunkat, akkor igen, arra nemet kell mondanunk. Azt, amit tönkreteszi az életünket, nem emberekre gondolok most, hanem bálványokra, kötődésekre, igenis meg kell szüntetni. El kell szakadni, mert nem lehet két urat szolgálni. Egy fiatal lelkipásztor mondta el azt a történetet, hogy ő nagyon-nagyon sokat gitározott, zenélt az Isten ellen. Még megtérése előtt. És akkor, amikor megtért, akkor a gitárját összetörte. Persze lehetett volna azt mondani, hogy ki lehetett volna ezt cserélni szép Isten dicsérő énekekre, de tudta, hogy neki ettől el kell távolodnia. Mert ez volt az az oka, amely Istent a szívéből kiirtotta. Bármilyen rossznak tűnik, ezt meg kellett tenni. Isten nem ölésre adja az ébredést. De az ébredésben mindig benne van a megfordulás, az elszakadás, felébredés a kábulatból, és visszatérés Istenhez, az élő Úrhoz. Tegyétek ezt. Lehet, hogy elindultatok, és megfáradtatok. Lehet, hogy szépen lassan életetek kettős, vagy hármas, vagy négyes életté lett. Többfelé sántikáltok. Nézzetek magatokba. Nézzünk magunkba. És én magam is. Ne gondoljátok, hogy a szószékről könnyű erről beszélni. Az életem nem hasonlít-e Kármelhez, olyan gyümölcsös kerthez, amin már csak az Isten oltárjának a romjai vannak. Vajon hitem nem hasonlít-e Illés népének hitéhez? Azaz a múlt, a dicső múlt az Úré, de már nem reális hatalom. Vajon nem kívánod-e te is az igazságot? És amikor meglátod, akkor kész vagy-e változni? Kész vagy-e kibékülni valakivel, kibékülni Istennel? Kész vagy-e bűnvallást tenni? Kész vagy-e Bibliát olvasni? Kész vagy-e neki szolgálni? A mai nap, a vasárnap, Isten rendje szerint ajándék. Nem a munkára rendelt, hanem arra, hogy leüljünk, gondolkodjunk, és változtassunk. És hiszem, hogyha ez így történik, akkor Isten meg fogja áldani a ti életeteket, mind az enyémet. Amen. Testvéreim, fennállva feleljünk az igére, 215. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked Illés történetét. Köszönjük, hogy te figyelmezteted a mindenkori tanítványokat, hogy ne lankadjanak meg. Figyelmezteted a visszatérésre. Figyelmezteted, Úrunk, hogy nehogy életük olyan legyen, mint az egykori Kármel gyümölcsös kert, ahol régen virágzott valami, élő volt valami, mára pedig halott megszokásá lett. Jelenj meg, Urunk, és engedd, hogy ne pusztán a szavak szintjén mondjuk ki számolunk a te hatalmaddal, erőddel. Jelenj meg, Urunk, mert a te környezetedben mindig élet, újulás és gyógyulás jelenik meg. Jelenj meg, Urunk, Istenünk, Jézus Krisztusban, és add a legtöbbet, a legnagyobbat, mindazt, ami az örökké valóhoz szükséges, személyes és mindent átformáló találkozásokkal. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Te látod, Istenünk, hogy presbiter választásra készül a magyar reformátusság, így a mi közösségünk is. Te látod, Urunk, azt, hogy sokan vannak, akik elindultak, pozitívan indultak, és valamiért csalatkoztak, terhet hordoznak, és már-már bánják azt is sokszor, hogy egykor a te utadon jártak. Ébrezz bennünk felelősséget és igazi változást a te személyes jelenléted és valóságod megértésére. Bátoríts bennünket olyan döntés meghozására, amely valóban befolyásolja a mi egész életünket. Meghatározza a mi jövőnket. Mert ezt megteheted. Urunk, mi tudjuk, hogy a Kármel-hegyi ítélet még több üldözést, még több gondot jelentett Illésnek, de te újra kezedbe vetted, megszólítottad, és elvezetted a Hórebig, a legnagyobb találkozásig. De szükséges volt ahhoz, hogy a próféta is eszmélődjön, és mi is eszmélődjünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, imádkozunk hozzád gyermekeinkért, a munkában lévőkért, időseinkért, a megfáradtakért, imádkozunk hozzád a krízisben lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek nincs meg a mindennapi kenyér, szűkösen, egyre szűkösebben élnek, és szorongatja őket az adósság csapdája. Krisztusért küldj bennünket segítségnyújtásra. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvéreim az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd felségesnek tett fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, a jövő heti alkalmak és szolgálatoknak a véghez vitelében kérem gyülekezetünk minden tagjának segítségét, azért mert holnap délelőttől egészen péntek estéig egy lelkipásztori továbbképzésen veszek részt Balatonszárszón. Alkalmainkat ennek ellenére megtartjuk. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 19 órakor kezdődik énekkari próbánk, a jelzések értelmében csak egy órás lesz az énekkari próba. Pünkösdre készül a kórus. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, párhuzamosan mindenvel Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 18 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán. Pénteken ifjúsági bibliaóránk lesz. Reán következő vasárnap 9 órakor Csobánkán tartunk istentiszteletet, fél 11-kor pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Schmidbauer Dominik Bencét, Schmidbauer Dalma Biankát és Fejér Balázs Benedeket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk tagjainak, hogy a tegnapi napon együtt örvendeztek kórusunkkal, ennek az évnek gyülekezeti szinten való évzáró hangversenyén. Hirdetem, hogy 2011. július 4-e és 10-e között gyermektábort szervezünk Simontornyára, jelentkezési lapok a lelkész hivatalban, vagy pedig a gyülekezet honlapján érhetőek el. Hirdetem, hogy húsvétkor gyülekezetünk rajzpályázatot hirdetett hittanos gyermekeink részére, témája Jézus és én. A4-es vagy A3-as méretben jeligével beadható pályázatok 2011. június 2-án délig kell, hogy megérkezzenek. Az eredményt 2011. pünkösdjén fogjuk kihirdetni. Hadd szabadjon elmondanom, hogy Egyelőre minden pályamunka helyezés ért el, ez azt jelenti, hogy elég kevesen küldték még be a rajzokat. Hadd bátorítsuk erre a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, hogy egy szép alkalmon vehessünk részt majd gyermekeinkkel. A hirdetések végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, 196. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Fennálló vegyük Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen.
Amen.
Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.